Sziasztok! Ez itt a Szemüveget a Flórának legújabb adása, Csatári Flórával és Németh Dániellel.
Sziasztok!
Ezen a héten Európa Liga mérkőzést néztünk, nem is tudom, hogy volt-e már. Nem is tudom, hogy volt-e már valaha Európa Liga mérkőzésünk.
Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem.
Igen, szóval akkor ez egy tulajdonképpen debütálás. Ilyen téren egy új sorozatot is néztünk, és hát ebben az is benne volt, hogy magyar érdekeltsége is van a Bajnokok Ligájának idén, hiszen a MOL Vidi FC, vagy Videoton, nem tudom, hogy kinek hogy szimpatikus, bejutott az Európa Liga főtáblájára, és kapott egy sztárcsapatot is, ami azért nem kis dolog, mert a magyar csapatok nem gyakran lépnek pályára a Stamford Bridge-en, és láttunk szerintem egy elég jó mérkőzést, de majd erről Flóra elmondja a véleményét.
Most nem is tudom, hogy hirtelen mit reagáljak rá a sok információ közül. Nem biztos, hogy rögtön elszpoilerezném, hogy mit gondolok a mérkőzésről, mert tartok tőle, hogy akkor egy perc után elvesztenénk a hallgatóinkat. Az meg mégse volna jó. De tény, hogy izgalmas volt egy olyan európai szintű kupamérkőzést nézni, ahol magyar csapat volt érintett, és ahol lehetett angol kommentátorokat hallani, amint magyar neveket próbálnak meg kiejteni, illetve lehetett nézni a mérkőzést, ahol azért annak ellenére, hogy ugye egyelőre nem Magyarországon játszottak, lehetett hallani a lelátóról is magyar skandálásokat, ami tök klassz volt.
Igen, azt mondjuk mondhatjuk, hogy túl kiabálták az angol szurkolókat, erre majd egy kicsit később kitérhetünk, hogyha gondolod. Viszont előtte szerintem beszéljünk picit általánosságában az Európa Ligáról, hogyha már egyszer van egy ilyen sorozat, amit a jelek szerint, aztán majd lehet, hogy kiderül később, hogy mégis beszéltünk valamilyen kontextusban az Európa Ligáról, de a jelek szerint ezért ez egy új sorozat, legalábbis ami a podcastünket illeti.
Én amikor gondolkoztam rajta, amikor elkezdtem nézni a meccset, akkor azt hiszem, hogy amikor beszéltünk úgy általában a kupákról, hogy mi a különbség a kupák meg a bajnokságok között, illetve, hogy mi az Istennek van kettő, meg ilyesmik, nézőpont kérdése, ugye, akkor szerintem szóba került, és ez alapján én a tudásomat tesztelve megkockáztatnék egy olyat, hogy tulajdonképpen az Európa Liga az a BL-nek a másodosztálya.
Igen, abszolút.
Ez az. Elvégeztem a házi feladatomat, pedig Isten bizony nem googliztam rá.
Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy így van, bár szerintem azért az UEFA ezt nem szívesen ismerné így be, mert próbálják részben ugye a pontszámokkal is, koeficiens pontokkal is úgy intézni, hogy azért ne legyen olyan drasztikus különbség a két sorozat között. Ha jól emlékszem, akkor talán olyan időszak is volt, amikor majdhogy nem ugyanannyi pontot adtak egy Európa Liga győzelemért, illetve egy mérkőzésenként osztják ezeket ki, szóval majdnem ugyanannyit ért egy Európa Liga, illetve UEFA Kupa győzelem, mint egy Bajnokok Ligája győzelem, ami azért elég nevetséges, vagy a, mit tudom én, a Krasznyodár legyőzése ugyanannyi pontot ér, mint mondjuk a, tudom én, a Liverpool legyőzése, ami azért nem arányos, de most már azért nagyobb szakadék van a kettő között, és mint hogyha beismerné az UEFA is, hogy ez nagyon egy második számú sorozat, de ugye arról is szó van, hogy egy harmadik számú európai kupasorozatot bevezetnének.
Ami tök indokolt, hiszen annyira kevés foci van a tévében. Ja. Főleg, hogyha arra gondolunk, hogy csak európai foci számít.
Magyar szempontból lehet, hogy jól jönne, hogyha lenne még egy, mert
végre
akkor
lenne egy olyan szint, amit igen, be lehetne lőni.
Így van, és akkor lenne egy lenne realitás annak, hogy minden évben legyen magyar csapat európai porondon.
De hát vannak ezek az inspirációs idézetek, hogy nem tudom, nagyra kell törni, mert különben kiszerűek lesznek az eredményeid is, meg ilyenek, szóval ki tudja, lehet, hogy a magyar focinak csak rosszat tenne, hogy bele lehet ülni abba, ami
hát eddig se fejlődött sokat, úgyhogy ezt a kockázatot lehet, hogy vállalhatnánk. Mindenesetre érdekes elképzelés, mert nyilván egy ilyen elképzelés azzal is járna, hogy az Európa Ligának a mezőnyét egy picit visszavennék. Jelen pillanatban 48 csapatos a sorozat, ami elég soknak tűnik. Úgyhogy ez a bővítés lehet, hogy nem olyan nagy, mint amekkorának tűnik, és mondjuk azért az Európa Liga főtábláján találkozunk olyan csapatokkal, aminél azért egy kicsit felvonja az ember a szemöldökét. És érdekes módon a Vidi például idén szerintem nem ilyen, mert az alapján, amit láttunk nemzetközi porondon a magyar csapattól, az nagyon meggyőző volt. Tehát nagyjából úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy Zömmel azért inkább a védekezésre fókuszált a Vidi, viszont hogyha azt nézzük, akkor ha nagyon kellett, akkor focizni is tudott.
És ez most úgy mondod, mintha a védekezés nem lenne a foci.
De
már
csak,
pedig
ugye, amikor felépíted a
azon
játékot,
hallgatóinknak mondom, akik most csatlakoznának be, Dani kifejezetten nagy híve az olasz focinak, ami úgy hallottam, hogy relatíve magas presztízsűnek tartja jó védekezést.
Igen, de az olaszok tudnak focizni is, tehát pont ez a lényeg az olasz
focinak.
Szóval
még mindig ott tartunk, hogy a védekezés nem focizás.
De, abszolút. Csak igen, most beleesik az ember ilyenkor a gyűlölködők csapdájába, és átveszi ugyanazokat a kifejezéseket, de hogy értsd, hogy tud támadó focit is játszani. Nem arról van szó, hogy egy halombot lábú játékos összeáll, és megpróbálja felhúzni a falat, ami egyébként nem lehetséges, tehát nagyon béna játékosokkal nem tudsz jól védekezni, de Vidi esetében nem erről van szó. Jól szervezetten tud védekezni, és hogyha arról van szó, akkor a támadás sem már nagyon távol ettől a csapattól. Akkor az Európa Ligát azt így kitárgyaltuk, vagy lenne még esetleg kérdés?
Hát nem tudom, hogy van-e bármi fontos dolog, amit tudnom kéne róla igazából. Talán még az érdekel, hogy mi az átjárhatóság a BL meg az EL között, hogy aki nyer mondjuk, akkor az következő évben gondolom kvalifikálja magát a BL-re.
Most már lehet, hogy ez egyértelműnek tűnik, de ez egy viszonylag új szabály. Nem is emlékszem, hogy...
Okosabb vagyok, mint az UEFA.
Abszolút.
Ezt persze nem hiszem, hogy nehéz.
Ugye ez nem. Szerintem egyik ilyen sportszövetségnél nem nehéz okosabbnak lenni, de hát amikor nem feltétlen a racionális döntések, hanem a pénzszaga motivál, akkor azért hajlamos vagy belemenni rossz döntésekbe, vagy nem megfelelő döntésekbe. Minden esetre nem olyan nagyon régi ez a szabály, hogy az Európa Liga győztese indulhat a BL-ben. Most nem akarok hülyeséget mondani, de talán a Chelsea volt az első, amelyik ezt elmondhatta magáról, és ugye pont ezzel próbálták növelni az Európa Ligának az értékét, mert hogy nagyon sok európai top csapat, ami egyébként nagyjából még most is így van mondjuk egy csoportkörben, de nem igazán fektetett energiát abba, hogy az Európa Ligában maradjon. Nagyon sok olyan sztárcsapat van, ami ezt inkább teherként éli meg, és nem is nagyon küldi pályára a legjobb játékosait, mert mondjuk a bajnokságban elért helyezése fontosabbnak számít, de mondjuk egy angol csapat számára, ahol nagyon nehéz bekerülni a top 4-be, ott felértékelődik azért az Európa Liga, tehát mondjuk azt mondod, hogy teszem azt, az Ajaxot kell legyőzni, mondjuk most az Ajax szerintem nem az Európa Ligában van, de lehet, hogy hülyeséget mondtam. A lényeg, hogy mondjuk egy Ajaxot...
Könnyebb onnan beverekedni
van,
magadat.
Tehát, nem a Manchester City-t, vagy a Liverpool-t kell legyőznöd, hanem mondjuk tényleg az Ajaxot, vagy mit tudom én most. Mondhattam volna bármelyik ilyen második, vagy harmadik vonalbeli csapatot, akkor azért úgy mégiscsak nagyobb esélyed van bejutni a BL-be, és ilyen szempontból azért ez egy jó döntés volt, csak hát az ember ilyenkor nem érti, hogy az elején miért nem jutott senkinek sem az eszébe, hogy ja, hát akkor lehetne esetleg az, hogy a győztes az a BL-ben indul jövőre, és kap egy automatikus kvalifikációt, mert ugye ez annyira logikusnak tűnt, hogy még te is egyből ezzel jöttél, hogy biztosan.
Persze sok minden tűnne nekem logikusnak, ami a foci világától távol áll, úgyhogy azt hiszem, hogy megállapíthatjuk, hogy semmiképpen sem vagyok ilyen tradicionalista.
Nem, de szerintem ez nem is ehhez kapcsolódik. Ez abszolút az, hogy mi a racionalista. Van egy sorozatom, egy második számú sorozatom, aminek ráadásul ugye az lenne a célja, hogy felkészítsen az európai kupaporondra, mert annak viszont szerintem kifejezetten jó az Európa Liga. Tehát mondjuk egy olyan csapat, amelyik szeretne visszatérni, vagy bekerülni az európai körforgásban, annak elég jó tapasztalat lehet az, hogy a második vonalbeli csapatokkal összekerül, és aztán utána feljut a főtáblára, mondjuk a BL-ben. De azért az is igaz, hogy azokból a csapatokból, amelyek jók az Európa Ligában, vagy az UEFA kupában még korábban, viszonylag ritkán lesz igazán jó BL csapat. De most az
még
Atletico...
mindig megy a szakadék a kettő között.
Persze, de hogy az Atletico Madridról lehet elmondani, amelyik megnyerte az Európa Ligát, és aztán a BL-ben is volt döntős kétszer, de például a Sevillának ez nem sikerült. Igaz persze az is, hogy a Sevillának azért nem sikerülhetett, mert évről évre újraépítették a csapatot. Tehát az, hogy mondjuk Emeryvel összejött a triplázás, az egy elég nagy dolog ilyen szempontból, és ugye minden egyes évben újra kellett építeni azt a keretet, ami nem egy egyszerű feladat, maradjunk annyiban.
Na jó, szerintem mindent, amit hirtelen tudnom kell az EHR-ről, azt tudom. Valószínűleg tartom, hogy a hallgatóink nálam csak többet tudhatnak. Úgyhogy szerintem ugorhatunk arra, hogy beszéljünk egy kicsit konkrétan erről a mérkőzésről is. Talán először beszéljünk arról, hogy miért ezt kaptam házi feladatnak. Nyilván itt is van egy nagyon egyértelmű válasz, amit tulajdonképpen azért már meg is tárgyaltunk rögtön a podcastnak az elején, hogy mégsem hétköznapi eset, hogy magyar csapat szerepel nemzetközi kupasorozatban, de gondolom, hogy van emögött még más is.
Pont az, amit mondtál igazából, hogy a magyar csapatok nagyon ritkán szerepelnek nemzetközi kupákban. Ráadásul most a Vidinek összejött az, hogy egy sztárcsapattal került össze, mert ugyan a Chelsea tavaly nem szerepelt jól a bajnokságban, de mondjuk idén kifejezetten, ha nem is bajnok esélyes, de arra, hogy a top 4-ben zárjon, arra mindenképpen, és igazából nem lehet kizárni őket a bajnoki esélyesség alól sem. Bár én azt gondolom, hogy nem a Chelsea a legesélyesebb, de adott esetben akár még ez is elképzelhető, hogy odaérnek. Ezen kívül pedig Mauricio Sarrit én változatlanul az egyik legizgalmasabb edzőnek tartom, akit még európai poronul is jó nézni, bár annyira nem voltak jó eredményei, mint mondjuk a hazai bajnokságokban, de kifejezetten izgalmas a játéka, úgyhogy a B csapattal is érdemes azért nézni. Sőt, hát mondjuk Sarri esetében ez, hogy B csapatot küldött fel, ez már önmagában véve egy elég nagy dolog, mert ha van hiányosság, amit mindig fel is szoktak neki róni, akkor az pont az, hogy nem nagyon rotálja a keretét, és
ugyanazokra az emberekre számít akkor is, amikor fontos a meccs, meg akkor is, amikor kevésbé.
Igen, és ez mondjuk ahhoz vezet, hogy felőrülődik egy kicsit a csapat. Egy másik podcastben hallottam egy érdekes elméletet arról, hogy hát ugye viszonylag későn, az 50-es éveiben került top csapathoz, és korábban igazából ilyen alacsonyabb osztályú csapatoknál nem fordult elő a rotáció
hogy
igénye.
Legyen olyan mélysége a csapatnak.
Sem a mélysége nem volt, meg sem az igénye, hiszen mondjuk egy bajnokságot azért végig tudsz tolni, majdnem ugyanazokkal a nevekkel. Még az angol bajnokságban is pedig az mondjuk fizikálisan valószínűleg keményebb, mint a többi. De
ez egy meggyőző elméletnek tűnik.
Igen, és most, hogy ugye top csapatokhoz került, jogosan, mert hogy egyébként tényleg az egyik legnagyobb zsenie jelen pillanatban a labdarúgásnak, most jön rá igazából arra, vagy most érez rá igazából arra, hogy hogyan kell rotálni. Ez érdekes látvány, hogy idén a bajnokságban is előfordult, hogy cserékre számított meg, hogy az Európa Ligában és a Liga Kupában is egyértelműen a második vonalas játékosokat rakja ki a pályára, ami persze azt jelenti jelen esetben, hogy mondjuk Fabregas kezd, és nem Jorginho, tehát azért olyan nagy visszalépés nincs, mint mondjuk lehetett volna az például a Napoliban, de akkor is, hogy egyrészt érdekes ezt látni, meg jó is ezt látni.
És mit gondolsz arról, hogy most ez tulajdonképpen szerencsés a Vidi szempontjából, hogy belefutottak egy ilyen sztárcsapatba a sorsolásnak köszönhetően. Nyilván gondolom, hogy marketing szempontból eléggé megéri, mert valószínűleg majd, amikor a hazai meccsüket játsszák, akkor azért a Chelsea-re fogynak a jegyek rendesen. Szóval, hogy valószínűleg sokan akarják kihasználni ezt a lehetőséget, hogy Magyarországon lehet látni majd a Chelsea-t játszani, még akkor is, hogyha mondjuk valószínűleg B csapattal érkeznek. Meg ahogy te is mondtad, az ott van, hogy egy ilyen sztárcsapatnál mégiscsak lehet a B csapat ellen játszani, és hiába vannak, legalábbis én azt gondolom, ugye hatalmas foci szakértőként nem kell hangsúlyoznom ezt szerintem az állandó hallgatóink számára. Szóval, hogy hiába mondjuk nagyobb sztárok játszanak egy ilyen szintű klubnál a B csapatban is, gondolom azért az, hogy ők kevesebbet játszanak, hogy rájuk kevésbé számítanak, vagy felteszem, hogy formán kívül vannak, és mondjuk azért nem férnek be elsődlegesen a keretbe, szóval, hogy ez is segíthet, gondolom, egy kisebb csapatnak. Ugyanakkor persze ott van az is, hogy mondjuk lehet, hogy egy szerencsésebb sorsolással mondjuk, bár nem tudom, hogy a videóton hova kell belőni az EL szintjén.
Olyannyira, hogy azért az a BL főtábla sem volt nagyon távol, és hogyha megnézzük, hogy kiket ejtettek ki a sorsdöntő mérkőzésig vezető úton, akkor azt lehet mondani, hogy erősebb csapatokat, például erősebb csapatokat, mint akitől végül kikaptak, és ugye az AEK ellen egy elég szerencsétlen mérkőzés kellett ahhoz, hogy a videóton hátrányba kerüljön, de még idegenben sem volt esélytelen. Szóval abszolút egy a jelenlegi formáját tekintve valahol a BL gyengébbik csapatai között, és mondjuk az Európa Liga, hát nyilván nem mondom, hogy az élmezőnye, mert az túlzás, de mondjuk egy ilyen középmezőny vége, középmezőny közepe, nem tudom, hogy valahogy én ide lőném be.
A felső harmad alja csak, hogy mondjuk még ilyen szép matematikai metaforákat.
Igen, igen, borzalmasan érthetetlen, amiről beszélünk szerintem, de a lényeg, hogy én nem gondolom azt, hogy a Vidi mondjuk a leggyengébb csapatai közé tartozna jelen pillanatban az Európa Ligának, és ez már önmagában véve is nagy dolog. És mondjuk, hogy a kérdésedre is válaszoljak, én azt gondolom, hogy jobb a Vidinek az, hogy kapott egy Chelsea szintű csapatot. Pontosan azért, mert sokkal inkább le lehet mérni így a tudásukat, és mondjuk, hogyha itt az a cél, hogy megalapozzanak egy hosszabb távú nemzetközi sikersorozatot, ami azért Nikolić irányításával már tavaly elkezdődött, hiszen tavaly sem volt nagyon messze attól a videóton, hogy akkor még videóton, hogy feljusson a főtáblára egy európai kupasorozatban. Szóval mindenképpen előnyös az, hogyha ha erősebb csapattal tudják összemérni magukat. Illetve most azért, hogy a Stamford Bridge-en is pályára léphettek, így azért mondjuk azt is megtapasztalták, hogy milyen mondjuk egy 40 ezres közönség, vagy 50 ezres közönség előtt játszani, ami nagyon más élmény, mint amikor, mit tudom én, Magyarországon milyen 2-3 ezer ember előtt játszanak. Most, hogy a felcsúton bérlik kicsit a stadiont, most még annyian sem. Tehát azért ezek az élmények, ezek nagyon fontosak, és tipikusan az, amit csak ilyen szintű mérkőzésen tudsz megszerezni, mert máshol edzésen, vagy nem tudom, tehát nincs szimulációs
lehetősége. Nem tudsz edzésre 40 ezer ember.
Viszonylag nehéz.
Hát mondjuk csalogatni egy eleve ennyi ember befogadására nem is alkalmas stadionba.
Vannak olyan helyek, ahol a szurkolók is kimennek akár 40-50 ezeren megnézni a csapat első edzését. Magyarország nem az a hely.
És de igen. Csak azért, mert kevesen vagyunk lakosságügyileg.
Igen, vagy picik a stadionok.
Az meg a másik.
Nagyobbat kéne építeni.
Vigyázz halkan, mondd, mert még meghallják.
Nem kell azt hallani. Szóval a másik dolog, hogy én nem érzem lehetetlenek a továbbjutást. Hát most azért nincs könnyű helyzetben nyilván a Vidi, hiszen a Bate Borisov abszolút egy verhető csapat lett volna, és azt gondolom, hogy a Vidi nincs semmiben lemaradásban, jelenlegi játéktudást tekintve a Bateval szemben. Az viszont tényleg egy rossz mérkőzése volt a Videotonnak, most, hogy ez a távozóknak köszönhető, vagy mi volt az oka, nem tudnám megmondani, minden esetre ez egy rossz mérkőzés volt a Viditől. Annál azért jobb kell. A Chelsea ellen viszont szerintem ez egy teljesen vállalható eredmény volt. Sőt, hozzáteszem, hogy a Chelsea-nek elég jó esélye van arra, hogy megnyerje a csoportját, mire lejátszák a hazai mérkőzést, és az mondjuk azért a motivációs szintet tovább csökkentheti, és akkor valószínű, hogy még
előnyére válhat a Vidinek.
Igen, meg mondjuk a második vonalas játékosok mellé nem az első csapatos játékosok, hanem a harmadik vonalasok kerülnek be, tehát még akár ott egy pontszerzés sem elképzelhetetlen ilyen szempontból. Nyilván, hogyha azt nézzük, hogy a szurkolók egy picit csalódottak lesznek, hogy mondjuk Hazard, vagy nem tudom, Willian játékára nem kell számítani, de olyan szempontból meg jobb, hogy pontszerzés ügyileg ez még akár előnyös is lehet. A PAOK ellen, meg tehát a BAT elleni másik mérkőzést ezt mindenképpen hozni kéne, még a PAOK ellen meg hát jó lenne legalább egy idegenbeli döntetlen, hogy hazai győzelmet. Nem reménytelen, ez a lényeg. És így, hogy mondjuk össze tudják magukat mérni egy jobb csapattal, ez szerintem egy teljesen jó sorsolás volt. Tehát jobban örülök ennek így, nem csak marketing szempontjából, hanem fejlődés szempontjából is, mint hogyha mondjuk megkaptak volna egy, nem tudom, kazak csapatot az első kalapból, nem tudom, volt ott kazak csapat, most csak mondtam. hogy ennél azért sokkal rosszabb sorsolást is el tudtam volna képzelni.
Még akkor annyit hadd kérdezzek, hogy mit kéne a Vidinek ahhoz, hogy benn maradhasson, mert hogy ugye ő most selejtezőből jutott föl, tehát gondolom, hogy azért itt még kéne egy darabig jutni ahhoz, hogy mondjuk jövőre ne kelljen selejteznie.
Ami a legnehezebb egy ilyen helyzetben az az, hogy egy magyar csapat nincs hozzászokva ahhoz, hogy két porondon jól teljesítsen. Tehát jelen pillanatban arra nem sok esélyt látok, hogy a videóton, vagy a Vidi a bajnokságban is jól teljesítsen, vagy akár megnyerje. Ugye jelen pillanatban úgy nézett ez ki, hogy a BL selejtezőben indul, miután tavaly bajnok lett, és végül ugye a BL selejtezőben jutott el az utolsó mérkőzésig, amikor már az Európa Liga biztos volt. Tehát a BL selejtezőből indulva is el lehet jutni az Európa Liga főtáblájáig. Az viszont már nem lesz elképzel, vagy hát nem tűnik jelen pillanatban reálisnak, hogy a bajnokságot megnyeri a Vidi, és gyorsan megnézem majd mindjárt, hogy hány pontos lemaradásban van a Fradival szemben, de ez elég valószínű, hogy a Fradi meg fogja nyerni idén a bajnokságot. Ugye most van 23 pontja a Fradinak, és a Vidinek 15. Mégis nem elképzelhetetlen, hogy le lehet dolgozni ezt a hátrányt, de azért ez most már elég tetemesnek mondható. Jó, mondjuk úgy, hogy egy mérkőzésre kevesebbet játszottak. Lehet, hogy még az 5 pontot azt le is lehetne dolgozni. Meglátjuk. Minden esetre valószínűbb, hogy azért az Európa Liga selejtezőjében indul, és azt kell arra kell elsősorban felkészíteni a csapatot, hogy az a minőség, ami most az első csapatnál megvan, az megmaradjon, és mellette legyen azért mélység is a keretben, hogy mondjuk otthon ne az legyen, ami most, hogy bukdácsol a bajnokság elején a Vidi, hanem hogy tudja tartani jó formáját. De ez persze nem csak a Vidinél probléma, hanem minden olyan csapatnál, ami hasonló cipőben jár, tehát mondjuk, hogy hazai szinten azért kiemelkedik, eljut egy európai kupaporondig, és akkor általában visszaesnek a bajnokságban abban az évben, pont ezért, mert hogy nem tudnak két területen is egyszerre jól teljesíteni, az egyikre fókuszálnak, nyilván az európai kupasorozatra, hiszen mégiscsak abban van a több pénz, meg az a nagyobb presztízsű sorozat, és a bajnokság az a picit háttérbe szorul. Erre kell elsősorban figyelni, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Vidi az idei, meg a tavaly teljesítmény alapján, mert azért itt most már nem egy olyan időszakra, de nem csak egy egyszeri kifutott eredményről beszélünk, hanem tehát arról, hogy Zsinórban két olyan év volt, amikor jól szerepelt a Vidi nemzetközi kupákban, és ez most már azért így, pláne mondjuk magyar csapatoknál egy sorozatnak tekinthető. Szóval nem tartom elképzelhetetlenek, hogy a következő évben is a Vidi jól szerepel majd, de ez tényleg az kell, hogy a legjobb játékosaikat megtartsák. Most például az, hogy Lazovic elment, ez szerintem egy elég komoly visszaesés, vagy visszalépés, és mondjuk át is írta a csapatnak a terveit, teljesen váratlan volt, de hát ez ilyeneket el kéne kerülni, és nem tartom elképzelhetetlennek, hogy mondjuk abból a bevételből, ami akár az Európa Ligából származik, még tovább lehet erősíteni a keretet, még jobb játékosokat meg lehet szerezni. Egy kicsit most is az volt a helyzet, hogy amikor már megvolt az Európa Liga főtábla a Vidinek, akkor jobb játékosokat tudott igazolni, nem csak azért, mert hogy ugye ez pénzt jelent, hanem azért is, mert presztízst jelent. Tehát azok a játékosok, akik mondjuk látják, hogy nemzetközi kupában szerepelhetnek, úgy érzik, hogy jobban akár a játékos megfigyelők előtt vannak, vagy mégis a karrier szempontjából azért az előnyös. Bár mondjuk őszintén szólva nem annyira szeretem ezt, amikor valaki beül a tutiba, tehát semmi köze nincs a főtáblára jutásban, de azért amikor már ott van a csapat, akkor jó, hát akkor már ő is menne, tehát persze játszana szívesen. De hát ez így
na jó, hát nyilván nem mi fogunk játékosokat válogatni a Vidihez jövőre sem, mint ahogy idén sem tettünk, viszont akkor térjünk át egy kicsit arra, hogy mit láttunk tegnap este, mert hogy ma péntek van és csütörtök este játszották ezt a mérkőzést.
Figyelj, most elég sokat beszéltem folyamatosan, úgyhogy én kérdeznék egyet, hogy neked hogy tetszett a mérkőzés? Tudom, hogy ezt a kérdést már nagyjából előttem rögtön a műsor első percében.
De annyira materiadús vagy, hogy felteszed még egyszer, hát a választ.
Nem csak azért, de most már azért beszéltünk egy ideje, úgyhogy talán el lehet lőni vagy talán ki lehet jobban fejteni ezt a témakört, hogy tudtad élvezni, tudtál szorítani a Vidinek, vagy igazából annyit látta, hogy az egyik csapat nagyon védekezni próbál, a másik meg nagyon támadni, és közben úgy nagyon sok minden ilyen szempontból nem történik a pályán.
Önmagamat is meglepett, vagy önmagamat is megleptem, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy jobban bevonódtam a mérkőzésbe, mint általában szoktam. Ez nyilvánvalóan nem lett meg szerintem senkit közületek, kedves hallgatók, mert hogy nagyon sokszor elmondtam, hogy azért nehezen hoznak lázba foci meccsek, és hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy most izé a kanapé szélén ültem, ahogy az angol mondaná, és rágtam a körmömet, amit egyébként akkor is csinálok, ha nem izgulok. Szóval, hogy nem mondom azt, hogy szétfeszített az ideg, de egy picit talán jobban szurkoltam. Nem vagyok benne egészen biztos, hogy ez annak köszönhető, hogy mégiscsak egy magyar csapat volt, mert nem tudom. Hát vessetek meg, de én nem vagyok ilyen végtelenül elvakult nacionalista, ha a szurkolásról van szó. Én azért nagyon sok olyan sportot nézek, ahol mondjuk nem is igazán vannak magyar sportók, akiknek lehetne szurkolni, és eléggé hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy külföldi sportoknak, külföldi csapatoknak is tudok szurkolni, szóval hogy ez nálam inkább ilyen személyiség kérdése már, hogyha csapat esetében is értitek, hogy mire gondolok. Viszont szerintem inkább annak is, vagy annak is lehetett köze ehhez a dologhoz, hogy a Vidi mégiscsak egy erősen underdog volt ezen a találkozón, és szintén akik régóta hallgatnak minket, azok tudják, hogy akkor, amikor még akkor is, amikor relatíve pártatlanul futok bele mondjuk egy mérkőzésbe, akkor is hajlok arra, hogy akkor inkább az esélytelenebb kis csapatnak szurkoljak, és az igazság, hogy amikor elkezdtem nézni a meccset, akkor az első félidőnek az eleje, de hát azt is mondhatnám, hogy szerintem mondjuk legalább a fele, az nekem olyan nagyon egyértelműnek tűnt, hogy így azt éreztem, hogy nem sok mindent tud csinálni a Vidi. Lehet, hogy ez abból fakad, amit feltételezem, hogy implikáltál a kérdésedben, hogy ők inkább védekeztek, vagy inkább arra játszottak volna, vagy építettek volna elsősorban, de hogy minden esetre nem igazán tűnt sikeresnek. Szóval szerintem az, hogy ott nem kaptak gólt, az inkább annak volt köszönhető, hogy a Chelsea-nél bénázták el az emberek, akik mondjuk helyzethez jutottak élük a Moratával szerintem. Viszont az első fél időnek a vége, utolsó talán 10-15 perce, nem tudom, őszintén szólva annyira nem néztem a játék idejét mutató órát, meg onnantól kezdve, amikor kértek a második fél időnek az elején, akkor szerintem volt egy nagyon erős időszaka a Vidinek, és engem igazából így ott kapott el, hogy kicsit azt láttam, hogy mintha lettek volna helyzeteik, és akkor úgy rá tudtam ülni erre a nem tudom bennem lévő magyarra, hogy örültem a lelátón zúgó Riarigának, meg én is kicsit jobban szurkoltam a fiúknak. És aztán onnantól kezdve, hogy megérkezett ugye az egyetlen góllá forduló akciója a mérkőzésnek, szerintem megint egyértelmű volt. Hiába volt utána is szerintem legalább egy vagy kettő, azt hiszem, hogy kettőre emlékszem, ilyen veszélyesebb helyzete a Vidinek. Én akkor már nem éreztem azt, hogy ezt meg lehet fordítani, talán azért is, mert hogy ugye valahol már a 60. perc után történt a gól, tehát hogy nem volt annyira feltétlenül sok idő. Úgyhogy hát kb. Ilyen érzéseim voltak.
Ezek nagyon jó érzések. Meg vagy dicsérve.
Ezt csak azért mondod, mert hogy érzelmileg jobban bevonultam biztos egy mérkőzésben.
De ez is tök jó dolgát részben egyébként, azért is adtam fel ezt a mérkőzést, mert mondjuk bármennyire is az van, hogy én nem ülnék le Vidi mérkőzést nézni, meg magyar bajnokit nézni, azért nemzetközi porondon nehéz nem szurkolni nekik. Vagy tehát még úgy sem, mondjuk, tehát a Fradit például nagyon nem szeretem, de mondjuk a Fradinak is tudnék azért valószínűleg szurkolni nemzetközi porondon.
De ez a Vidi, bocsi, egyébként szerintem egy kifejezetten szimpatikus csapat, már mint egy nyilván most láttam őket játszani először, és valószínűleg majdnem biztos, hogy utoljára, de jó nem, mert gondolom lesz ennek a mérkőzésnek visszavágója.
Leszem. Ráadásul Magyarországon, szóval arra
ott a helyünk elsősorban
csápolni. Megérnék kilátogatni, és ha sikerül összehozni. Igen, hát alapvetően mondjuk azért lehetett várni arra, hogy hasonló lesz a mérkőzés képe. Igazából azon csodálkoztam, hogy ez a közvetítésben el is hangzott, hogy az angol fogadóirodáknál a 4-0-ás Chelsea győzelem volt a legvalószínűbb eredmény, tehát erre
kicsit
fizettek
nagy mellénnyel
a legkevesebbet. Nem, mert mondjuk a két csapat közötti tudás különbségből kiindulva reális lenne amúgy a 4-0, pláne mondjuk, hogy hazai pályán játszik a Chelsea, csak mondjuk azt bele kell ilyenkor kalkulálni, hogy a Chelsea nem a legerősebb csapatával, igen, megy pályára, meg hogy a Chelsea Európa Ligában játszik, és amit mondtam, hogy a top csapatoknál azért kicsit púpa hátamon jellegű dolog ez az Európa Liga, pláne mondjuk a csoportkörben, ott azért ez a motivációt is csökkenti valamelyesen, valahogy hozzuk le a mérkőzést, teljesen mindegy milyen játékkal, legyen meg a 3 pont, és nagyjából ez érződött a Chelsea-n, úgyhogy én biztos voltam benne, ismerve a Vidinek a játékát, meg ismerve a Chelsea-nek a motivációs szintjét, és azt, hogy kikkel állnak fel, hogy ebből nem lesz egy gólparádé.
Sajnos. Ezért is adtad fel nekem.
Sajnos. Igen, kicsit ez is ilyen haladó szintű mérkőzés volt, de talán ugye abban bíztam, hogy a hazafias nem tudom, indulatok eltalálnak téged is, és megindítanak. Persze, persze.
Az izgalmamat.
Szóval biztos voltam, hogy a Vidit nem fogják kitömni ezen a mérkőzésen, és hát az nem lepett meg, hogy jól védekezett a Vidi, mert ugye ezt láttuk a többi mérkőzésen és európai porondon, akár már selejtezőktől kezdve, hogy azért a Vidi tud védekezni, sőt, ebben a legerősebb. Azon lepődtem meg igazából, hogy a kontrákból veszélyes tudott lenni. A Vidés erről Sarri is azt mondta, hogy azért egy picit ő meglepődött azon, hogy mennyire veszélyesen támadott a Vidi. Tehát ugye a második fél idő elején volt Kepának néhány bravúrja, aki by the way a világ legdrágább kapusa. Szóval majdnem gólt lőttek a világ legdrágább kapusának, kicsit túlzás, de címnek lehet, hogy nem lenne rossz.
De jó, hogy most már te is figyelsz erre, és nem csak nekem kell ilyen
clickbait mondatokat
beleszőni valahogy a kérdéseimbe általában.
Szóval majdnem gólt lőtt a Vidi a világ legdrágább kapusának. Ez túlzás, de azért dolgoznia kellett Kepának, és nem is egy védése volt, hanem talán 2-3 is. Olyan szinten, hogy hogyan nézem itt statisztikai oldalon, még nem is kapott rossz osztályzatot, 3 védése volt egyébként. Na mindegy, a lényeg az, hogy azért volt dolga bőven Kepának, pláne ahhoz képest, amire azért számítani lehetett. És itt igazából kicsit csodálkozom, hogy Hustit választotta ki Nikolic a kezdőbe, és mondjuk Kovácsot maradt a kispadon, mert Kovács egyrészt nagyon jó formában van, tehát róla ezért egy picit lemondtak már, mert hogy ugye óriási tehetségnek ígérkezett, amikor megvette a Vidi, aztán utána nagyon eltűnt, hosszú éveken keresztül ráadásul, és most megint nagyon jól játszik, de olyan szinten, hogy tényleg nemzetközi szintű az, amit ő nyújt, és a válogatottban is az egyik legjobb volt görögök ellen. Ha jól emlékszem, ott játszott is. Szóval, és kínos lenne kiderülni, hogy nem is játszott ott, de az egyik legjobb volt.
Sok mindent elárulna a magyar fociról alkotott véleményedre, hogyha egy pályára sem lépő játékos teljesítményét értékeled a legjobbra.
Most azért akkor gyorsan utána nézek, hogy tudják még korrigálni az adáson belül, ami mégsem így volt, de úgy emlékszem, hogy jól játszott, vagy legalábbis láttam egy válogatott mérkőzést, ami jó volt. De lényeg, hogy csodálkoztam, hogy ő kimaradt, és hát azon az oldalon nem is volt annyira veszélyes a Vidi, viszont a másikon, különösen Négó kifejezetten tetszett, mondjuk az hát kicsit olyan magyar focis pillanat volt, amikor kicselezett mindenkit, majd utána egy olyan gyengelővéssel kínált a Kepát, ami kicsit méltatlan volt az előtte látottakhoz. De hát mindegy, azért ezek benne vannak a magyar csapatok játéke. Én arra emlékszem, hogy amikor a Debrecen ott volt a Bajnokok Ligája főtábláján, akkor Koulibaly-nak volt egy ilyen helyzete, a legendás Koulibaly-nak volt egy ilyen helyzete, amikor Magyarországon el is mondták, hogy ott még neki lett volna ideje bőven átvenni a labdát, még kicsit vinni a kapusra és ellőni mellette. Ott igazából annyi ideje volt, hogy átvehette a labdát és mondjuk egy lövés, amiből simán gólt lehetett volna szerezni, de ott dédelgett egy picit a labdát, vezette a kapusra, és mire el akarta lőni, visszajött a védő, és leszerelte. Szóval kicsit ilyen volt ez is, hogy hogy valahogy így a kapu előtti határozottság az hiányzott, vagy ez a tempó sok volt, mert Magyarországon abban valószínűleg Négus Imán gólt lőtt volna, tehát azért érezte, hogy gyorsabb döntést kell hozni. Na mindegy, szóval a kontrái nagyon tetszettek a Vidinek, és szerintem ez volt igazából egyedül meglepő ezen a mérkőzésen, hogy nem csak akkor tudott eljutni, hogy néha-néha a kapuig a Vidi, amikor mondjuk nála volt a labda, hanem úgy is, hogy gyorsan fellőtték, és eljutottak akár egy-két passzból zicserig.
Hát és egy kellemes meglepetés,
ez kellemes meglepetés volt, abszolút.
Nézői szempontunkból. Beszéljünk néhány helyzetről, szerintem. Az egyik, amit én fejben tartottam, hogy beszéljünk róla, az, hogy én szokás szerint angol kommentárral néztem a mérkőzést, és...
Kinek szurkoltak?
És ott erősen reklamáltak valamit, most meg nem mondom, már az első fél időben volt, de hogy pontosan mikor arra nem emlékszem, amikor Loftus Csík esett elők egy büntetőt szerettek volna látni, amiből aztán csak szöglet lett, és meg akartam kérdezni a te szakértői véleményedet, hogy hogyan látod, mert hogy ez az a lassításokból elég jól kivehető volt, hogy az asszisztens az effektíve megnézte, vagy végig figyelte.
Ja,
ezt közvetlen közelről, és hát így született meg az a döntés, hogy ez csak szöglet.
Na, hát többször visszanéztem ezt a jelenetet, és Istennek nem tudom eldönteni, hogy ott mihez ért hozzá Vinicius. Érzem, hogy elsőre nekem nem tűnt szabályosnak. Visszajelzések, vagy a visszajelzések alapján pedig nem tudtam igazából eldönteni, hogy egyértelműen 11-es volt. Tehát mondjuk, hogyha van videóbíró, akkor hogyan döntenek. De
hát úgy sincs videóbíró, úgyhogy teljesen igen. Mindegy.
Szóval ilyen NFL-es megoldással azért azt mondom, hogy inkább büntető volt, mint nem, de azért ez nem volt egy ilyen nagyon egyértelmű faltot a 16-oson belül. És hát Loftus Csík az egyik legveszélyesebb játékos volt ilyen szempontból, tehát többször eljutott a kapu elé ilyen szólókkal. Hát egyébként a elég nagy tehetségnek tartják Anglián belül, és egyik azoknak, akik nem játszanak, annak ellenére sem. Tehát szerintem túlpörgettem.
Szerintem most csak hogy értsétek, mi történik, meg van nyitva Dani előtt egy highlights videó, de szerintem ebben pont nem volt benne.
Nem volt benne? Ó, de kár. Nem is tudják, hogy mi a jó.
Szóval, nem hogy olyan, azt mondod, hogy lehet, hogy lehetett volna ítélni erre. Büntetőt, de nem történt nagy tragédia, hogy ez nem esett meg.
Hát nyilván nem fogok szomorkodni emiatt. Lehet, én azt gondolom, hogy megadható lett volna, tehát hogyha arról van szó, hogy befúj a játékvezető, akkor azért nagyon reklamálni nem lehetett volna, bár nyilván ez nyilván így is úgy is megtörtént volna. Mint ahogy mondjuk Huszti kiállítása után is sokan reklamáltak. Nem kell behozni, hogy ez a célod, de szerintem túlterítok. Én megadtam, vagy nem azt mondom, hogy megadtam volna, nyilván nem adtam volna meg, de hogyha megadják, akkor...
Akkor nem reklamálhattak
volna. Nem nagyon lehetett volna vitatni. Vagy...
Jó, hát a másik egyértelmű dolog, amiről beszélünk, szerintem az a gól. Mennyire tartottad szépnek?
Ilyen klasszikus Sarri akció. Ezért elég sokan, vagy elég sokszor játszottak a Napolival is, ilyen gólt szereztek, meg valószínűleg azért hosszabb távon a Chelsea-től is várható, de hát, jó, most Moretával nagyon látványosan azért gólt akartak lövetni, és Moretának meg nagyon látványosan nem mentett, mint hogyha kicsit ilyen Vidi beépített ember lett volna, és minden lehetőséget kihagyott. Most azt néztem, hogy a két mérkőzésen a napján, amin pályára lépett a Chelsea-ben, az Európa Ligán belül 7,5 lövése volt mérkőzésenként, ebből szerzett egy gólt. Ami nem egy jó arány, és itt az első fél időben is volt neki egy olyan zicsere, amikor egészen egyszerűen, nem volt egy nagyon-nagyon egyszerű megoldás, mert azért kicsit kiszorított helyzetben is volt, meg jól jött ki a kapujából túlvel, de azért volt olyan időszaka a pályafutása során, amikor azt nagyon simán megoldotta volna, és most meg valahogy kilőtte a lelátóra. És azzal a góllal egyrészt neki is más mérkőzése lett volna, tehát ez egy nagyon sok a volna, de ez egy nagyon felszabadító érzés, amikor le tud zárni egy ennyire rossz sorozatot. Itt pedig egy kicsit azért mélyebbre ásta magát, tehát a későbbi labdátvételein, a későbbi mozgásán is látszódik, hogy ez egy picit benne maradt, és az önbizalma nagyon alacsony szinten van. Úgyhogy neki például nagyon jót tett az, hogy sokadik lehetőséget azt már így be tudta lőni, de várható volt ezért valahol, hogy ez meg fog történni. Sőt, igazából én azt emelném ki, hogy ezár beállításával sokkal gyorsabb lett a Chelsea játéka, és ezzel a döntéssel, hogy ők rámennek itt azért a győzelemre, így nem nagyon volt kérdés, hogy valaki gólt fog szerezni, és az a Chelsea szempontjából a lehető legjobb, hogy Morata szerezte meg.
És egyébként az volt szép benne, vagy a számomra meglepő, hogy amikor történt maga az akció, akkor én nekem nem is tűnt fel, hogy ezt William passznak szánta azt a fejest, az abból a kameraállásból, ahonnan én először láttam, az picit úgy tűnt inkább, mintha lekésett volna róla, és aztán nagyon szépen kijött egy másik kameraállásból a lassításban, hogy igazából az egy eltervezett dolog volt, és hát na, azt meg mindig tudjátok, hogy engem le lehet nyűgözni, és mivel amikor igazából ugye nem látja a csapattársát, akinek passzol, és főleg mondjuk a fejjel passzol, ennek nem tudom, van-e értelme, de szóval, hogy akinek gólpasszt ad, és hogy ez nyilván kell egy tök jó összhang, meg egy nagy fokú bizalom abban, hogy érkezik valaki, és nem tudom, hogy ha már Morátának az önbizalma került szóba, akkor erről mit gondolt, hogy vajon az ő rossz formája, meg egyértelmű önbizalom hiánya, az mondjuk mennyire hat ki a többi játékostársára, mert hogy nyilvánvalóan lehetett volna oka arra, hogy inkább rápróbáljon fejelni a kapura. Nem hiszem, hogy rosszabb esélyeik lettek volna mondjuk arra, hogy gól szülessen belőle. Szóval, hogy ezt ebből a szempontból érdekesnek tartom, hogy...
Én most visszapörgetem az akciót, innen látszik szerintem, hogy azért innen borzasztó nehézán befejelni. Tehát ez pláne mondjuk egy olyan játékos, nem mint William, aki nem a legmagasabb, vagy fejjel talán nem a legképzettebb játékos. Itt a csúsztatás az egy logikus döntés volt, nem ezért mondom, hogy gólt akartak rugatni Maratával, hanem nagyon őt keresték. És Sarri mondta azt erről, hogy igazából nem tudja visszaadni az önbizalmat Maratának, tehát ezt ne is várják tőle, ezt nem fogja megcsinálni. Itt gólok kellenek ahhoz, hogy kirángassa magát ebből a gödörből. És a helyzetek viszont tulajdonképpen benne vannak a Chelsea játékában. Ezzel most sem volt probléma. Egy-két gól biztos nem fog még önmagában segíteni, de mondjuk ha egymást követő mérkőzéseken jönne esetleg, akár az, hogy szerencséje van, vagy valahogy oda keveredik a kapu elé, és vagy megoldja, azok sokat segítenének. Itt egyelőre azért az ő játékával olyan szintű problémák vannak, hogy az alapjátékát nem tudja hozni, tehát a legkönnyebb befejezéseket is elrontja. Tavaly volt egy mérkőzése az Arsenal ellen a Chelsea-nek, amit agyon nyert a Chelsea. Moratának háromszor volt olyan lehetősége, vagy négyszer, amikor egy az egybe volt a kapussal, és rossz döntést hozott, mert vagy belelőtte a kapusba, vagy a kapu mellé lőtte, nagyon-nagyon csúnyán, és ezek azok a dolgok, amiket nem tehet meg egy támadó, és ezek azok, amik arra utalnak, hogy neki fejben nagyon, nagyon komoly problémái vannak. Ebben persze van családi tragédia, van az is, hogy nem érezte magát jól tavaly, még Antonio Conte játékrendszerében, hogy hátfájdalmai voltak, és ennek ellenére játszott, ami ugye megint csak visszaveti azért egy játékos teljesítményét, nem arra koncentrál, amire kellene. Szóval itt az alapokhoz kellene visszamenni egészen, és lehet egyébként az edzésen is lehet rajta segíteni. Én például emlékszem, hogy Dárdai mondta azt annó Kálúval kapcsolatban, akinek nagyon komoly problémái voltak a helyzetek befejezésénél, hogy edzésen elküldte csak arra, hogy lövöldözzön kapura, és próbálja meg az ígyszereket értékesíteni, és tulajdonképpen működött. Tehát ez egy olyan automatizmus, ami azért visszaköszön mérkőzés közben is, és nyilván próbálják ezt csinálni, és gondolom, hogy azért annyira nem játszik edzéseken rosszul Maratán, mert azért rendszeresen beszokták őt rakni a csapatba, tehát valószínűleg ez inkább tényleg egy ilyen mentális jellegű probléma, hogy úristen, ott vagyok kapuval szemben, nekem most ezt be kéne lőnöm, és ahogy ez végfut az agyán, ugye akkor el is rontja azzal a lendülettel. És közben egyébként az is benne van ebben, hogy olyan nagyon sok ideje már nincs csapatnál, tehát valószínűleg mondjuk, hogyha évvégén nem javul jelentősen a formája, akkor ezért el fognak gondolkozni azon, hogy egy hozzanak valakit helyére, és onnantól kezdve már nem nagyon van visszaút, mert hogy pláne, hogyha beválik, akkor meg aztán végképp nehéz elképzelni. Az a helyzet, hogy azért csatároknál ez nem ritka, most például az olaszoknál Belottit is ki lehet nemelni, akinek volt egy nagyon jó év a Torinóban.
Hogy csömpészünk bele némi olasz focit, még akkor is,
amikor elég könnyen megy.
Angol meg egy magyar csapat mérkőzéséről van szó.
De például az a jó példa, mert az első jó éve után, ugye volt neki egy ilyen fokozatos fejlődése, majd jött egy nagyon kiemelkedő szezon, és azután elég nagy terheket raktak rá, például azzal, hogy a kivásárlási árát 100 millióban határozták meg, és folyamatosan nőtt körülötte a hype, és ezt valahogy nehezen kezelte, csapat se volt olyan nagyon jó körülötte, de az látszik, hogy ilyen alapszintű dolgok is sokszor nehezen jönnek össze neki, és több helyzetet ront el, mint ami korábban jellemző volt rá, és ebből a szempontból hogy kíváncsi leszek Szalára is, hogy ő tud-e javítani például a kap előtti hatékonyságán, mert ez a szezon kezdet, ez most egyértelműen gyengébb, mint ami tavaly volt, olyan tekintetben ugye a helyzetei megint megvannak, ami pozitív, viszont többet hibázik, ami meg nyilván nem jó. De egészen addig, amíg megvannak a helyzetei a játékosoknak, addig azért olyan rettenetesen nagy baj nincs, azt szokták mondani, hogy ezekből a lövésekből vagy utóbb gól lesz, és ezt tudják ők is. Hogy ez Moratánál eljön-e, ezt őszintén szóval nem tudom, mert például a Chelsea-nek volt már egy olyan spanyol játékos, akinek ez nem jött össze. Ugye Torres nagyon nagy reményekkel igazolták le a Liverpooltól, és most nem akarok hülyeséget mondani, de az első 10-15 mérkőzésében lőtt volt. És ez a kezdés, ez nagyon rányomta a bélyegét, és utána már nem lett olyan jó, mint korábban volt. Szóval azért mostanában kéne megállítani ezt a lejtmenetet, és egyébként nem biztos, hogy az angol bajnokságban fogja ezt megtalálni. Könnyen elképzelhető, hogy neki vissza kéne mennie mondjuk Spanyolországba, és ez jobban feküdne neki, jobban visszanyerni az önbizalmát. Ilyet is láttunk már nagyon sokszor, de hát most jelen pillanatban nagyon mély ponton van, és valószínűleg nem a Vidi elleni gól fogja kisegíteni őt erről a holdpontról. De ez látszik, hogy a csapat nagyon szeretne segíteni neki, meg nyilván egy jó Moratával a Chelsea bajnoki esélye is megnőnének, mert akár mondjuk a padról beszállva is nagyon hasznos tud lenni. Annó például a Real Madridnál úgy érte 18 gólt a bajnokságban, hogy zömmel kis padról állt be. Szóval őt lehetne használni több szerepben is, akár rotációs emberként is, de hát nem ebben a formában, amikor ilyen szinten rontja el a helyzeteit.
Na jó, hát majd ez kiderül nyilván magához a jövő. Jó, lehetne még szerintem néhány témáról beszélni a meccs kapcsán, de nagyjából ahogy nézem a felvételt, az adás időnk mindjárt lejár, és azért szoktunk ugye még ilyen aktuális hírekről is beszélni, és hogy azt gondolom, hogy van egy olyan hír, amiről mindenképpen szükség lenne arra, hogy beszéljünk, mert hogy hát nyilván ez nem, szerintem nem a múlt hétnek csak a híre, vagy nem csak az elmúlt hétnek a híre, de azóta, amióta legutóbb vettünk fel a podcastet, azóta merült fel, és nem lehet megkerülni. Ez Cristiano Ronaldónak az esete. Arra gondoltam, hogy megkérlek téged, hogy inkább te foglald össze mondjuk három mondatban, ha valaki véletlenül egy kő alatt élne mostanában, és nem hallott volna róla, csak azért, mert én borzasztóan rossz vagyok a dolgok velősummázásában.
Nekem ez kifejezetten jól megy. Szerencsére itt ülök melletted, és tudlak támogatni. Nem, nekem sem megy jól. De ezért megpróbálom röviden összefoglalni. A legrövidebb összefoglalója a történetnek nagyjából az, hogy egy amerikai modell azzal vádolja Ronaldót, hogy 2009-ben Las Vegasban megerőszakolta őt, és hát ugye lefizették őt a hallgatásáért cserébe, de miután ő egyrészt nem volt beszámítható állapotban akkor, amikor aláíratták ezeket a papírokat, másrészt meg ugye annyian támadtak rá, tehát ugye ügyvédekről van szó, akik győzködték, hogy jobban jár így, hogyha nem kerül nyilvánosságra Ronaldo neve, meg hogy egyébként arra sem állt készen az ügyvédnő szerint, hogy akkor a névvel vállalja azt, hogy ezt az egész esetet mondjuk bíróságra viszi, ezért inkább ott belement az alkuba, most viszont úgy érezte, hogy hogy ezzel így nyilvánosság elé kell állnia, és újraindították az ügyben a nyomozást. Tehát jelen pillanatban úgy áll, hogy nem erőszak vádjában a Las Vegas-i rendőrség újraindította az ügyet, és hát az biztos, hogy történt valami, mert hogy erről kórházi feljegyzések is vannak, és ugye rendőrségi ügy is lehetett volna belőle, mert hogy ugye ez a modell ez elment a rendőrségre, csak ott nevet nem mondott meg helyszínt. Tehát a konkrétumok az ott hiányoztak, hogy egy európai labdarúgóról van szó, és hát nyilván Ronaldo tagad az ügyben, szerinte nem történt nemi erőszak, bár ugye egyébként valamilyen szexuális kapcsolat volt közöttük, ez is elég nyilvánvaló a bizonyítékokból, csak ugye Ronaldo azt a részét tagadja, hogy ez erőszak volt. Amit egyébként picit gyengít ez a tény, hogy az ügyvédek kérték ezt a lányt, hogy lehetőleg ne vonuljon nyilvánosság elé ezzel az ügyel, másrészt, hogy egy elég komoly mennyiségű pénzt is fizettek érte, jól emlékszem, 375 000 dollárt fizettek azért, hogy hallgasson az ügyben, szóval nagyon sok minden Ronaldo ellen szól, nem áll jól igazából a szénája ebben az ügyben.
Hát igen, és amiért én arra gondoltam, hogy jó lenne, ha beszélnénk róla, nyilván azon kívül, hogy kevés, most szerintem nagyobb sajtófigyelmet kapó aktualitás van, főleg, hogyha azokat a témákat tekintjük, amik túlmutatnak a foci világán, mert hogy ezt is tudjátok, hogy általában szeretek ilyen híreket hozni, hogy a foci ürügyén másról is lehessen beszélni. Azaz, hogy ahogy mondtad, Ronaldo tagadja az erőszak tényét, és ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy ő mit gondol erőszaknak, hiszen azt, ha jól tudom, legalábbis ezt több helyen olvastam, de nem tudom, hogy kire megy vissza a forrás, vagy ezt nem sikerült megtalálnom, azt ő maga is elismeri, hogy az aktus, ami konszenzuálisan, tehát mindkét fél beleegyezésével kezdődött, a közben gondolta meg magát a partnere, és többször kérte, hogy hagyja abba az aktust. Ami jogilag, meg szerintem erkölcsileg, vagy morálisan is kimeríti az erőszakot, legalábbis az amerikai kontextusban biztos, nem tudom, hogy Magyarországon hogy állunk ez ügyben jogszabályok tekintetében, azt tudom, hogy eléggé alul szabályozott, vagy kevéssé világos egyenlőre a magyar jogrend, innen is üzenem bárkinek, akinek ehhez lehet köze, hogyha hallgat minket, hogy örömmel venném, hogyha az isztambuli egyezmény ratifikálásán bárki is dolgozna, mert hogy ez például segítene ilyen kérdések tisztázásában, zárójelbe zárva, ennyit az aktivista énemről, de hogy minden esetre Ronaldo szerint, ha valaki egyszer igent mond egy szexuális aktusra, akkor az nem gondolhatja meg magát, ami nyilvánvalóan is legalábbis problémás. Azoknak, akik nincsenek ebből a szempontból egy véleményen velem, azoknak tudom ajánlani, ha YouTube-on biztos nagyon könnyen visszakereshető egy angol oktatóanyag, ami a teázásnak a metaforájával magyarázza el azt, hogy mikor nem számít konszenzuálisnak a teázás, és nyilvánvalóan nem számít konszenzuálisnak a szexuális aktus sem. De hogy szerintem ez a legproblémásabb, mert hogy én azt el tudom hinni, hogy egy híres embernek, híres sportolónak tönkre tehetik ilyen vádak alaptalanul is a karrierjét. Én önmagában azt, hogy mekkora összeget fizetett ki Ronaldo, sem feltétlenül tekinteném bizonyítóerejűnek, vagy bizonyítéknak között a két forma között nem tudtam gondolni, vagy dönteni, csak hogy értsétek a hosszú szünetet, ami eltelt. Viszont onnantól kezdve, hogyha Ronaldo ezeket tényleg a saját szájával nyilatkozta, hogy megtörtént, hogy többször kérte, hát modellként hivatkozta erre, nyilvánvalóan a legtöbbek fejében csak mondjuk, hogy egy szebb szót használjuk rá prostituáltként, mert hogy ez is tudva levő, és ez szerintem nem tagadja Ronaldónak a vádlója sem, hogy ez eredetileg egy fizetett szexuális szolgáltatás volt, és akkor én itt tenném hozzá azt, hogy szerint véleményem szerint attól, mert valaki fizet egy szexuális szolgáltatásért, sem erőszakolhat meg senkit, és hogyha egy fizetett szolgáltatás közben mondja azt egy szexmunkás, hogy neki eddig és nem tovább, akkor mondjuk a pénzről utána lehet egyezkedni, hogy akkor ezt kifizeti-e vagy sem, de azt semmiképpen sem lehet mondani, csak azért, mert akármekkora összeget fizet valaki, megerőszakolhat egy másik embert.
Utóbbi szerintem nekem újdonság volt, én legalábbis ezt hát olvastam több cikket is erre a részre, egyik se tért ki, mint ahogyan...
A fizetett aktus?
Igen.
Én pedig... Jó, én se tudom most, hogy olvastam, és akkor nem vagyok benne biztos, de minden esetre szerintem azért fontos, hogy ez elhangozzék, mert hogy igazából a tényálláson teljesen nem változtat az, hogy ez egy fizetett szexuális szolgáltatás igénybevétele akart lenni, vagy pedig egy...
Igen, teljesen mindegy ilyen szempontból persze, de hogy igazából azt sem tudom, hogy Ronaldónak volt-e ilyen nyilatkozata, mert hogy itt nagyon sok minden egyrészt a vádiratból került ki. Tehát például volt egy ilyen mondat, hogy Ronaldo állítólag azt mondta ennek a nőnek, hogy ő 99%-ban jó ember, és 1%-ban nem az. Szerintem ez sem egy nyilatkozat volt, hanem konkrétan a vádiratokból derült ki, illetve ugye még 2017-ben erről, tehát szivárogtattak ki a Football Leaks, ugye volt egy ilyen, nem tudom, hogy aktivistáknak lehet nevezni, mindesetre volt egy ilyen hacker csoporta, ami egy-két ilyen aktát előásott a sport világából, és hát Ronaldónak a nemi erőszakolós ügye is előkerült, és már, ha jól emlékszem, akkor is volt egy ilyen mondat, ami forgott a sajtóban. Tehát ez inkább szerintem az iratokban volt benne, és nem tudom egyébként, hogy Ronaldo így gondolkozik-e a nemi erőszakról, tehát ő azt gondolja, hogy nem erőszakolta meg, vagy hogy ez mennyire a PR része, hogy persze, hogy nem csinálna ilyet, vagy ez mennyire a kommunikációhoz tartozik, mert nyilván ilyenkor ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy természetes reakció, de mindenkinél nagyjából az fordul elő ilyenkor, hogy...
Ez az általános forgatókönyv.
Persze, hogy tagadni kell az elején, és aztán majd meglátjuk, hogy alakul. De az a helyzet, hogy azok alapján, amiket eddig lehet tudni az ügyről, a Ronaldo szempontjából ez nagyon nem néz ki jól. És egyébként ebből a szempontból, hogy Juventusnak is volt egy közleménye, ami hát, szóval egyrészt kicsit ilyen semmitmondó volt, nagyjából arra építette fel, hogy hát Ronaldo nagyon, nagyon profin dolgozik, és aztán nem tudom, hogy
ennek... beszéltek csak konkrétan a problémás dolgokról.
Igen, nem tudom, hogy annak mi köze van, sose vitattuk azt, hogy Ronaldo, vagy senki se vitatta azt, és ebben az ügyben sem azt vitatják, hogy Ronaldo keményen dolgozik-e a futballpályán, vagy sem, hanem... Na mindegy, szóval ez a Juventus szempontjából is egy elég kellemetlen ügy, hiszen azért ja, a klub brandingjének elég fontos része az, hogy a világ legjobb játékosát megszerezték, és az, hogy egy ilyen üggyel kapcsolódik össze a neve, ez nyilván nem mutat jól. Meglátjuk, hogy merre megy ki, illetve hát én arra leszek kíváncsi, hogy mennyire hoznak gyorsan döntést ebben az ügyben, mert azért ezt úgy sejtem, hogy elég hosszan elhúzódhat, hogyha úgy van.
Hát igen, és összességében nem tudom, hogy mondjuk mi tesz jobbat most, ha csak a Ronaldo mint brand értékére gondolunk, mert hogy valószínűleg egy hosszan elhúzódó tárgyás önmagában
igen.
Elég sokat tud gyengíteni rajta, ezt nem feltétlenül azért mondom, hogy sajnáljuk őt, vagy ne sajnáljuk őt, mert hogy ez egy nehéz kérdés, és hogy nyilvánvalóan az a nehéz benne, hogy az, hogy ő milyen focista, az ugye teljesen független attól, hogy ő milyen magánember. Ugyanakkor az, hogy ő milyen focista, az egy csomó fajta privilégiummal is jár neki magánemberként. Szóval, hogy én ezért hajlok minden hasonló esetben, amikor mondjuk sportolókat azzal próbálnak mentegetni necces helyzetekben, hogy de hát jó sportolók, meg hogy válasszuk el az ő sportemberi teljesítményüket az ő magánemberi gyarlóságaiktól, hogy egyrészt nyilvánvalóan nekem is vannak prioritásaim, és vannak olyan fajta mondjuk így gyarlóságoknak, amik kevésbé hatnak meg, vagy kevésbé foglalkozok velük, hát a nemi erőszak az pont nem ilyen, de hogy azt gondolom, hogyha az benne van a kultúránkban, hogy a sportolóknak, a, meg egyébként mindenféle híres embereknek, ha tetszik, sztároknak a tényleges munkájuk által elért sikereik, azok kiváltságokkal járnak, akkor azt is el kell, hogy tudjuk viselni, meg az is kellene, hogy benne legyen a kultúránkban, hogy akkor mondjuk ezek a kiváltságok természetszerűleg szűnnek meg akkor, hogyha magánemberként leszerepelnek.
Legyen ez a zárszó?
Csak hogy így az egész világot kiosszam, legyen. Még szerintem nem tudjuk, hogy mit nézünk legközelebb.
Nem tudjuk.
Jól van, akkor nagyjából itt tudunk elköszönni most tőletek, nagyon örülünk, hogyha megint velünk tartottatok, és még jobban örülünk, hogyha követtek minket a Facebookon, meg olvassátok a podcasthez tartozó felvezető cikkeket, mert néha olyan dolgok is kiderülnek belőle, amit mondjuk elfelejtettünk mondani, vagy amit nem volt lehetőségünk bele szuszakolni a műsoridőbe, és ajánljatok minket másoknak is, akik szintén szeretik a focit, vagy nem szeretik a focit, de szeretnétek, hogy velem együtt megszeressék.
Sziasztok!
Sziasztok!